Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk és dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért, hogy a mai nyugodalom napjának délutánján is van elkészített igéd, van üzeneted, van mondani valód a mi személyes életeink számára. S köszönjük, Urunk, hogy kedves volt neked, hogy egybegyűjts bennünket, úgyis, mint gyülekezetet, mert, Urunk, szükségünk van ahhoz, hogy növekedni tudjunk, szükségünk van a te éltető jelenlétedre, a te megelevenítő igédre. Úrunk, oly sokszor érezzük azt a mindennapi életben, hogy egy helyben topogunk, hogy nem igazán tudunk látványosan előre haladni. Úrunk, kérünk, könyörülj meg rajtunk, és engedd meg, hogy lelki módon tudjunk fejlődni és haladni a te szent lelked ereje által, lelki módon. Így könyörülj meg minnyájunkon, és kérünk téged, hogy küldd el a te megelevenítő szent lelkedet, hogy segítsen nekünk megnyílni legbelül, emberségünk legmélyén a mi lelkünkben. Úrunk, oda kell, hogy elhatoljon a te éltető igéd, ahhoz, hogy újra tudjon formálni, hogy gondolatainkat közel vigye a te gondolataidhoz, s hogy a mi utainkat, amelyen ide is eljöttünk a templomba, oda vezérelje, Urunk, a te utadhoz, Jézus Krisztushoz. Kérünk, hogy minnyájunk lelkére helyezd el ma a te igédet, úgy, mint egy gyógyító tapaszt, mert, Urunk, hiába próbálunk kívülről számtalan mindennele világba felszerelkezni, felvértezni magunkat, Urunk, mégis sokszor eszköztelenek, erőtleneknek érezzük magunkat, mert, Urunk, legbelül vagyunk gyengék. Kérünk hát, mennyei édesatyánk, hogy tégy minket erősekké, hogy meg tudjuk látni erőtlenségeinket, gyengeségeinket, s ebből az állapotból hozzá tudjunk kiáltani, mert tudjuk, mennyei édesatyánk, hogy neked kedves az, amikor erőtlenség által viszed végbe a te kegyelmednek erejét az életeinkbe. Jöjj hát, vigasztaló, pártfogó lélek, szólj hozzánk, és elevenítsd meg a mi lelkünket. Köszönjük, Urunk, hogy hűsíted az odakinti levegőt, s, Urunk, ebben a reménységben várjuk a te igédet is, hogy az is felüdítse és felfrissítse a mi gondolatainkat és lelkünket Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt új szövetség íge szakaszban, Márk evangéliumának 6. részének első 13 versében, s a Heidelbergi K.T. magyarázatát is folytatjuk, amelyből a 86. és a 91. kérdésfeleleteket olvasom majd. Jézus akkor eltávozott onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai is. Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak: honnan veszi ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, s miféle csodák ezek, amelyek keze nyomán támadnak. Nem de az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húgai is? S megbotránkoztak benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk: nem vetik meg a prófétát másutt csak a hazájában, a rokonai között és a saját házában. Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni azon kívül, hogy néhány beteget kezét rájuk téve meggyógyított. Csodálkozott is hitetlenségükön, majd sorra járta a környező falvakat és tanított. Ezek után magához hívta a 12-t és kiküldte őket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, s meghagyta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra, egyetlen vándorboton kívül se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. Saru viszont legyen rajtuk, de ne öltsenek magukra két ruhát, ezt is mondta nekik. Ha valahol bementek egy házba, ott maradjatok egészen addig, míg tovább nem mentek onnan. Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem is hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan még a port is verjétek el lábatokról, bizonyságul ellenük. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. A 86. kérdés felelet így hangzik a háládatosságról. Ha Isten minden nyomorúságunkból, egyedül kegyelemből, minden érdemünk nélkül Krisztus által szabadít meg, akkor miért kell jót cselekednünk? Azért, mert miután Krisztus minket vérén megváltott, Szent lelkével meg is újít, hogy hozzá hasonlókká legyünk, hogy a sok jóért Isten iránti hálánkat egész életünkbe megmutassuk, és őt dicsőítsük. Továbbá azért, hogy ki a maga igaz hitéről, a hit gyümölcseiből bizonyságot szerezzen. Végül azért, hogy Isten félő életünkkel másokat is megnyerjünk Krisztusnak. Melyek a jó cselekedetek? Csak azok, amelyek igaz hitből fakadnak, Isten törvényének megfelelnek, s az ő dicsőségére történnek, nem pedig azok, amiket mi tartunk jónak, vagy amelyek emberi meghagyáson alapulnak. Kedves szeretett testvérek, számtalan élmény van a szívünkben már a nyárról, és bizony nagyon sokan már jócskán túl vannak a nyári pihenéseknek az időszakain, és bizony, amikor valaki egy utazásra neki indul, akár nyaralás okán, vagy egy távolabbi vidékre utazva rokonokhoz, akkor bizony az embernek az az első dolga, hogy átgondolja, hogy mit is pakoljon be az útra. Aztán még az indulás reggelén is az ember számot vet, hogy tényleg bent van-e, ami fontos, íratok, esetleges gyógyszerek, bizonyos dolgok, amelyek a mindennapokban számunkra nélkülözhetetlenek. És azt kell, hogy mondjuk, hogy amikor már a pálya udvarra kimegy valaki, azt kell, hogy mondjuk, hogy felvértezetten jelenik meg, hiszen már ott lelki békességgel indul el az útra, hogy jó reménység szerint minden nálam van. Minden eszközzel, minden szükségessel rendelkezem ahhoz, hogy ezt az utat, ami előttem áll, megtegyem. De kedves testvérek, az élet is egy nagy utazás, és mennyi mindennel szeretnénk felvértezni magunkat. Amikor most is már lassan a szeptemberi iskola kezdésre gondolunk, akkor az egyik csomagolásból a másikba csúszik át az ember, és már is regulázzuk, hogy mi van meg, milyen füzet kell, megvan-e a táska, készül-e a toltartó, és a többi. És mindezt miért mondom el? Azért, mert a gyermekeink bizony a mai napjainkban eléggé leterhelt állapotban vannak. Oly sok mindent kell, hogy magukkal vigyenek a kezükbe, a táskájukba, az elméjükben és a lelkükben. Mennyi eszközre van szükségük? És amikor elolvassuk, hogy megbotránkoznak az Úr Jézuson, amikor Názáretbe, otthonuknak zsinagógájába tanít, akkor azt mondják, hogy kicsoda ez, hát nem Máriának a fia. Nem véletlenül hangzik el, így ez a szöveg, nagyon sok írás magyarázó valószínűsíti, hogy ekkor már az Úr Jézus nevelő apja József nem él. Ezért nevezik meg így, hogy Mária fia. És amikor tovább haladunk ebben a történetben, akkor azt látjuk, hogy az Úr Jézus lelke is tele van fájdalommal, látva az övéinek, mondjuk ki falubelieknek, a lelke, a szavai oly nagy fájdalmat okoznak neki, hogy arra szummára viszi az Úr Jézus az ő kijelentéseit, arra az összefoglalásra, hogy bizony a prófétát csak saját hazájában nem becsülik meg. Mi ennek az oka? Az, hogy ismerték. A választott nép Mesiást várt, és tudták, hogy a Mesiás felülről jön, az Istentől jön, és úgy várták, mint akit nem ismernek. Jézust ismerték. Jézust látták felnőni a gyülekezetbe, a falu közösségbe. Ő? Hát mi van neki, amitől ő messiás lehetne? És kedves testvérek, az eredeti szöveg úgy fejezi ki az ott lévő zsinagógában lévő embereknek a lelki állapotát, hogy álmélkodtak, csodálkoztak mind a fölött, a jelenség fölött, amelyet egy szóval úgy tudunk megnevezni, hogy Jézus Krisztus. Álmélkodtak és csodálkoztak. A görög szó szó szerint ezt jelenti, csapás érte őket, amely következtében elhomályosult a szellemük, mert nem tudták megérteni, hogy honnan van az az erő, honnan jön az a csodálatos bölcsesség, honnan való az a mély szeretet Jézusban, amelyet nem tudnak hova tenni, mert hát Máriának a fia ilyen jól nevelte volna. Ez a családi fészek ennyit tudott volna adni ennek a Jézusnak, s a hitük zsákutcába kerül, nem tudnak hinni Isten kegyelmi ajándékának, a szabadítónak. Hát kedves testvérek, Jézus, amikor eljön ebbe a látható világba, a Filippi Krisztus himnuszba, azt halljuk, úgy kezdődik, hogy megüresítette magát. Eszköztelenül jön el. Egyszerű, szőttes ruhát hordott magán. Tudjuk, hogy amikor keresztre feszítik, akkor is köntösére sorsot vetnek, és elhangzik, hogy egy egybeszőtt köntösről volt szó. Egy olyan ruhát hordott, mint bármelyik más egyszerű szegény ember. Egyszerű sarú volt a lábán, nem volt varázsvesszője, nem volt varázspálcája. 12 nagyon egyszerű emberből álló tanítványi köre volt. Nem mondhatta el, hogy valami nagy rabbinikus tudósokat hívott el. Nem a felső 10 000 követte, hanem nagyon sok esetben egyszerű emberek, csonkabonkák, betegek. Nyomorultak, megszállottak, jártak az Úr Jézus közelében. Kicsoda ez? Majd ő fogja nekünk kijelenteni Isten akaratát. És a hitük csődbe megy, kedves testvérek, mert csak a testi szemeiknek akarnak látni. Ők egy olyan messiásba gondolkodnak, akinek számtalan eszköze van, emberi eszköze, az Isten országa pedig fordítva működik. Mert Isten megüresítve jön el közénk, kívülről nincsenek emberi eszközök, nincs látványos eszközpark, de van Isten országának belülről munkálkodó lelki ereje, de van az élő igének elementáris életet újjáteremtő örömhíre Jézus szívében és ajkán, és van egy csodálatos engedelmessége Jézusnak, hogy nem magától szól, hanem azt mondja, amit az atya lelkéből és az ő ajkáról hall. Nem volt még ennél hitelesebb eszköze az Istennek. Jézus maga az eszköz. És kedves testvérek, amikor ebben a világban annyi segédeszközre van szükségünk, mi a templomba is elindulunk, bent van-e az énekeskönyv, bent van-e a zsebkendő, bent van-e a perselypénz, és soroljuk, nézzük, hogy mennyi minden eszköz kell csupán egy templomba menetelhez, egy munkába járáshoz, és sorolhatnánk. A mai világ embere rendkívül jól felszerelt, rengeteg eszközünk van kívülről láthatólag, de amikor halálesetben vagyunk, akkor a ravatal mellett állunk, amikor beteggé leszünk, amikor anyagi gondjaink vannak, amikor elveszíti bárki a mindennapok legfontosabbikát, a munkáját, akkor kedves testvérek, eszköztelen az ember, mert Isten egy csodálatos eszköz szeretne nem a kezünkbe adni, nem a zsebünkbe, nem a táskánkba, hanem a lelkünkbe. Ez pedig a hit kegyelmi eszköze. És hogyha mi mást kérünk az Úrtól, akkor mi is meg fogunk botránkozni, hogy mi is csalódni fogunk az Úr Jézus Krisztusban, mert az egy szükséges dolog az a hit kegyelmi ajándéka, amit hallás útján az ő igéje alapján szeretne kinek-kinek odaajándékozni ebben az órában is. Azt olvassuk, hogy az Úr Jézus nagyon csodálkozott hitetlenségükön. Nem is tudott sok csodatételt tenni közöttük, s maga Kálvin János mondja meg ennek az okát, nem engedik megnyilatkozni Isten hatalmát, hitetlenek, ez az ő bűnük, pedig Isten szeretne cselekedni értük, szeretne betegeket meggyógyítani, megszállottakat, megszabadítani megkötözöttségeikből, de Isten csak ott tud cselekedni, ahol hitet talál. Az Úr Jézus ezért örvend, amikor a kapernaumi százados hozzá elküldi az ő katonáit, és azt mondja a követein keresztül, hogy Uram, én nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomban jöjj, csak küldj egy szót, mondj egy szót, és én elhiszem, hogy az meg lesz, hogy az én szolgám meggyógyuljon. És ezt azzal magyarázza a kapernaumi százados, hogy ő is hatalom alá vetett ember, katona, és hogyha beosztottjának parancsot ad, akkor az elmegy és véghez viszi. Uram, így küld el a te szavadat, küld el, parancsold a te igédnek, hogy az én szolgám életébe cselekvő szóvá váljon, élő igévé. Kedves testvérek, az Úr Jézus azt mondja a történet zárásaként az evangélista hiteles számunkra által adott igéje alapján, hogy az Úr Jézus ekkora hittel még nem találkozott. Nem kételkedett Jézusban, nem vonta kétségbe Jézus beszédét, sőt egy szóval megelégedett belőle. Csak egy szót szólj, Uram! Istennek nagyon sok jó cselekedete van a mi életeink irányába. A legfőbb jó, hogy nekünk ajándékozta Krisztus, és hogy ez az ajándékozó szeretete minden percig élő szeretet az Úr részéről. Jézus Krisztusban beteljesedik mindaz, ami a Zsoltárok könyvében is meg van írva, megbocsátja minden bűnödet, megóv téged a törtől, a kártól, a veszedelemtől, megparancsolta angyalainak, hogy vigyázzanak tereját, megújítja ifjúságodat, mint a sasét, és feltámaszt a halálból. Még milyen főbb jó kéne nekünk, kedves testvérek, hogyha igaz Ézsaiás próféta igéje az életünkben, hogy a mi gondolataink nem az Isten gondolata, már pedig igaz, akkor, kedves testvérek, mi hamarabb el kell kezdenünk közeledni Isten gondolatához, ami a Szentírásban található, mert ha nem tudjuk felfedezni Istennek az élet ajándékát Krisztusban, akkor eszköztelenek maradunk, akkor nem fogunk tudni imádkozni, akkor nem fogunk tudni hinni, nem fogjuk tudni megtalálni a gyógyítót, mikor betegek vagyunk. Nem fogunk tudni rátalálni a vigasztaló Szentlélekre, amikor megfáradt és megszomorodott, vagy veszteségeink miatt gyászban járó a mi életünk. Egy élő személy van, Jézus Krisztus, akin keresztül Isten minden jó cselekedetét és minden jó téteményét, adományát élvezheti az ember a mindennapokban. És ezt a csodálatos fegyverzetet úgy is adja számunkra hírül Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levelének 6. része, amely arra buzdít bennünket Krisztus által, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világának urai, s a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, s magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Istennek beszéde. Isten olyan eszközöket akar nekünk adni, ami nem kézbe való, hanem lélekbe való. Nem a testi ember tudja használni, hanem a lelki ember. Éppen ezért fontos hitbeli növekedésünkért könyörögni, és közben járni minden nap, hogy lelkileg az Úr napról napra erősebbé tegyen bennünket, hogy minél több kegyelmi eszközünk legyen. Nagyon érdekes, hogy nem csak az Úr Jézus jött el önmagát megüresítve, hanem amikor egybe gyűjti 12 tanítványát, akkor arról hallunk, hogy őket is hasonlóképpen akarja, szinte mondhatni eszköztelenül kibocsájtani és útra küldeni. Hatalmat adott nekik tisztátalan lelkek fölött, lelki eszköztárat adott nekik, és azt mondja, hogy semmit se vigyenek az útra, egyetlen vándorboton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben, saru viszont legyen a lábukon. Milyen érdekes dolog, hogy Isten útján csak úgy lehet járni, hogy az Isten elvárja, ahogyan Jézus Krisztus maga jár előttünk az úton. Kedves testvérek, amikor valaki Istent akarja követni, az nem megy másképp, csak ha leteszem minden eddigi óemberi eszközömet, és teljesen kiszolgáltatom magamat Istennek. Ekkor hangozhat el a legmélyebb imádság, Uram, ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan Te, legyen meg a Te akaratod. És amikor kiszolgáltatjuk magunkat Istennek, az Isten akaratának, gondviselő kegyelmének és szeretetének, akkor kedves testvérek, ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten értsük jól, de kiszolgáltatjuk magunkat az embereknek is. Ez történik a tanítványokkal, ez történt magával Jézus Krisztussal. Azt mondja az Úr, hogy menjetek be a házba, s ott maradjatok egészen addig, amíg tovább nem mentek onnan. De ha valahol nem fogadnak be titeket, és nem fogadják el azt, amit ti mondotok, az én nevemben ezt azért hozzátehetjük, ha nem a magatokét mondjátok, hanem az enyémet, az Isten öröm hírét, azt mondja az Úr Jézus, hogy menjetek tovább, ki vagytok szolgáltatva, de nem kell szenvedni emiatt, még a port is verjétek le a sarutokról. Nagyon jól tudjuk a tisztálkodási szokásokból, hogy a zsidó emberek különösképpen, amikor pogány vidéken jártak, ott kereskedtek, vagy bármilyen útjuk ott ment el, mikor hazatértek, otthonuk előtt már jóval, meg volt adva hány méterrel, a sarujukról még a port is leverték, amit a pogányok vidékén szedtek fel a sarujukkal. Vagyis meg kell szabadulni attól, ami pogány, ami hitetlen, ahol nem fogadják be az Isten beszédét, ott ne is legyen közösségük azokkal, mert ha olyannak szolgáltatja ki önmagát az ember, aki nem Isten félő, tudjuk, hogy ott mindig sérülés történik. És a legnagyobb sérülés az, amikor valaki szeretettel közeledik, és a szeretetlenség fájdalmát kell, hogy elhordozza. Ez a viszonzatlanság. Isten ebben él nap, mint nap. Szeret bennünket. Olyan mélységes, mély szeretettel, amelyet mi életünknek talán csak nagyon kiemelt pillanataiban tudunk annak árnyékából valamit felfedezni a mindennapjainkban hitáltal. És ez a szeretet vajon elnyeri-e a mi bizalmunkat? Vajon tudjuk-e mindig hittel fogadni Isten beszédét? Vajon mindig meg tudjuk-e becsülni Jézus Krisztust? Vajon mindig kedvese nekünk, amikor az Úr közeleg? Bizony nem mindig az, kedves testvérek. S milyen jó, hogy Isten mégsem hagyja el a mi életeinket, hanem hív és vár bennünket, mert ő, aki a legfőbb jót adta értünk, életét, arra akar buzdítani bennünket, hogy mi is a legfőbb jót tudjuk adni, ő általa, ő benne és ő érte a hit jó cselekedetei. Nagyon érdekes, a teológia világában Pál és Jakab apostol között egy tanításbeli enyhe feszültség jelenik meg, hiszen Pál apostol azokhoz szólt, akik zsidókból lettek keresztjének, és őket arra buzdítja, hogy nem elég csupán hinni az Istent, hanem aki hisz, a hitének következményei kell, hogy legyenek. A jó cselekedetek nem üdvözítenek. De ahogyan egy fának a gyümölcs terméskor jön el az ideje, hogy megbizonyítsa, milyen gyümölcs termésre is képes, ugyanúgy a hitben járó ember azzal tudja bizonyságát adni annak, hogy Krisztust hordja a szívében, hogy az Isten országa szerint termő életet, hívő életet él. Jakab apostol viszont pogányokból lett keresztényeknek írja elsősorban levelét, és ott pedig nagyon azt hangsúlyozza, hogy nagyon fontos a hit. Mutasd meg a hitedet, és akkor megmutatom abból a cselekedeteket is. Egyik sincs meg a másik nélkül, kedves testvérek, de ahhoz, hogy igazán jót tudjunk adni, és jót tudjunk cselekedni, az le kell vetkőzni az óemberi természetet. A bűnben, a bűnesetben sajnos az ember természete összetörettetett és megromlott. Ezért, amikor az óemberünkből szeretnénk adni a másiknak, az olyan, mintha romlott és posat vízzel kínálnánk a másik életét. Hát ilyen az, amikor dühös vagyok valamiért, ilyen az, amikor türelmetlen az ember, ilyen az, amikor szeretetlenek vagyunk, hogy azt, amire vágyik a másik, nem igazán tudjuk megadni neki, mert nincs hozzá kellő eszközünk, hitünk és szeretetünk. Boldog az az ember, kedves testvérek, aki ki tudja magát szolgáltatni az Úr Jézus Krisztusnak. Eljut életének arra a pillanatára, hogy Uram, nálad nélkül én semmi sem vagyok. Maga Jézus Krisztus mondja János evangéliumában, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mármint olyat, ami megmarad, ami az Isten országa szempontjából drága és fontos. Vagyis Krisztusban tudunk jót tenni. Ilyen a lélek gyümölcse, a szeretet, a jóság, a szívesség, a türelmesség, s mindazok a lelki ajándékok, amelyek a gyümölcsöző és termő életnek az áldásai. Kedves testvérek, ezért tanít bennünket a Heidelbergi KT-nak mind a két említett kérdése arra, hogy kell, hogy legyen következménye a Krisztus követő életnek, mégpedig az, hogy Krisztusivá válik. A mai délelőttön is csodálatos élménybe volt részünk, amikor 4 gyermeket keresztelhettünk meg. Az volt a választott ige, hogy aki győz, azt öltöztetik hófehér ruhába, s annak a nevét az Isten nem törli ki az élet könyvéből, hanem annak nevéről vallást tesz az Úr Jézus az ő mennyei atya előtt. Néhány hónapos babától a 7 éves iskolába menő gyermekig láthattuk ezt a 4 gyermeket itt a templomba, és végtelen örömünk volt, hogy valóban hófehér ruhába voltak öltöztetve a keresztelőre, de kedves testvérek, ez csak egy külső ruha. Az Úr Jézus azt mondja, hogy nekünk a belsőre kell figyelni. Milyen a lelki ruhánk? Minél okosabb az ember, minél felnőttebb, minél nagyobbnak érezzük magunkat, valljuk be őszintén, annál több butaságot és ostobaságot tud az ember elkövetni. A velünk született hófehér lap, ahogyan a pszichológusok is mondják, egyre inkább tele van írva, s az a gyermekdett szép fehér ruha egyre nagyobb tintákkal, pacákkal, foltokkal, nyomorúságokkal lesz tele. Hiába öltjük magunkra ünnepi órákon a szép fehér ruhát, ha ott legbelül nincs szinkronba és összhangban a külső a belsővel, egyedül Isten tudja az embert újját teremteni, önazonossá tenni azzal a vágyjal, hogy igenis mi szeretnénk hófehér ruhát, de ezt az öltöztetést, ezt az ajándékot csak Krisztus tudja nekünk megadni. S az a név, amelyet minnyájon kaptunk, kedves testvérek, az is egy ajándéka az Istennek, hogy Krisztusi, Krisztushoz tartozó, vajon milyen jó cselekedetekkel dicsekedhet a mi életünk, vajon a legfőbb jóval dicsekedhetünk-e, mert Pál azt mondja, hogy ha valaki dicsekszik a Krisztusban, dicsekedjék, tehát ez meg van engedve, tudunk-e dicsekedni azzal, hogy Jézus beszéde nekünk szent és igaz, és hogy bármilyen élet körülményeink is lennének, nekünk az annyira fontos, hogy ki tudjuk magunkat szolgáltatni Isten igaz és szent beszédének. Igen, vannak a világnak olyan pontjai ezen az órán is, amikor keresztényeket végeznek ki azért, mert kiszolgáltatta magát Istennek, és ez azt jelenti, hogy kiszolgáltatta magát az ő kivégzőjének is. De mégis érdemes megtenni ezt, nem tagadni, hanem hitet vallani, mert Jézus vallást tesz az ő nevéről, öltözteti hófehér ruhába, vallást tesz az ő nevéről, s maga mellé veszi az ő országába. Kedves testvérek, ez a világ csak a láthatóra néz, csak azt nézi, hogy kiben lát hatalmat, kiből lehet hasznot húzni, ki lehet számára hasznos vagy jó, Isten pedig a lelkünket nézi, s azt nézi, kedves testvérek, hogy talál-e hitet, talál-e hűséget, talál-e Isten számára kiszolgáltatott, átadott életeket. Most, amikor lassan az új kenyérért való hálaadás ünnepére is készülünk, és emlékezünk arról, hogy bizony keresztjén Magyarország lennénk, mert hát keresztjén állam alapítást is ünneplünk, amikor augusztus 20-át ünnepeljük, bizony imádkoznunk kell nekünk keresztjén embereknek azért, hogy magyar népünk ne csak az anyagi helyzete megoldását kérje az Istentől, ne csak eszközökbe gondolkodjon külső segítségekben, de nagyon fontos, hogy kérje a hit ajándékát, a belső eszközt, a belső motort, ami erőt, lelket és új életet tud adni személynek, családnak, nemzetnek, világnak. Ebben erősítsen bennünket Isten igéjei szeretete. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te arra teremtettél bennünket, hogy részt vegyünk az Isten ünnepében. És az Istennek ünnepe az, amikor kijelentheti igéjét nekünk, embereknek, és együtt lakozhat mi velünk, akár itt az Isten tisztelet órájában is. Magasztalunk téged ezért, édesatyánk, hogy oly mély a szereteted és a szerelmed irántunk, hogy önmagadat kiszolgáltattad számunkra az Úr Jézus Krisztusban. És Urunk, köszönjük neked azt, Úr Jézus, hogy te eljöttél erre a világra. Nem jöttél angyali seregekkel, nem jöttél mennyei dicsőséggel, hanem megszülettél Betlehem kis várostájába. Megszülettél egy istálóba, egyszerű eszközök és feltételek között, jámborul és alázattal, és mégis, Urunk, te voltál a legnagyobb kincs a földkerekségén, aki testté lettél minnyájunkért, hogy megmutass számunkra az életet, az igazi életet, az el nem múlót, az örök életet. Köszönjük, Úr Jézus, számodra, hogy te elhoztad a mennyei világ létigéjét, evangéliumát, hogy meghirdest, hogy amit emberek törvényét tettek, az nem törvény, nem tiltás, az Istennel való kapcsolat, hanem a felszabadulás helye, a hitnek, a hitben való engedelmességnek az öröme. Úr Jézus, magasztalunk téged azért, hogy mindazt, amit mi emberek elrontottunk, te azt, Urunk, jóvá tetted, megváltottad, kiváltottad golgotai haláloddal, feltámadásodnak erejével, és köszönjük, Urunk, a megelevenítő szent lelket, akit elküldtél számunkra, és az első pünkösd óta mind a mai napig a szent lélek korszakában élünk, mert lelked által szeretnél minket, Úr Jézus, elvezetni a teljes igazságra, valóságra. Köszönjük, Urunk, hogy bár olyan világban élhetünk, ami rendkívül sok kényelmes eszközzel rendelkezik, legyen az a tudomány világa, vagy legyen az az egyszerű hétköznapi civil élet, magasztalunk azért, hogy az emberi értelem sok eszköz ki tudott gondolni, de Urunk, mit ér, hogyha az ember az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt vall. Úrunk, nagyon sokan deficitben vannak lelkileg, eladósodtak, oda vannak, erőtlenek, gyötrelmeken mennek át, mert nem tudnak mit kezdeni az élet halál kérdésével, nem tudnak mit kezdeni az élet céljával, értelmével. Úr Jézus, magasztalunk téged azért, hogy te önmagadban adod a mindent, az életet, a választ, az igét, az utat, a valóságot. Köszönjük, Urunk, hogy tápláló szereteteddel ebben az órában is közöttünk voltál, és köszönjük, Urunk, a hitvallás szavait is, amelyek által irányítani szeretnéd figyelmünket. Nem mi szabjuk meg a jó cselekedeteket, hanem te vagy az, Urunk, aki mutatod a példát, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki majd valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Így szeretném most is könyörögni, Urunk, a betegeinkért, a gyászolókért, a lelkileg eszköztelen fele barátainkért. Engedd meg, Urunk, hogy eléd hozzuk gyülekezetünket, eléd hozzuk családjainkat, gyermekeinket, unokákat. Könyörgünk, Urunk, a vakáció utolsó heteiért, napjaiért. Kérünk, Urunk, hogy te áld és szenteld meg azokat, hogy hasznosan telhessenek el. És könyörgünk, Urunk, hogy te készítsd a gyermekeknek, ifjaknak, akár egyetemistáknak is a szívét, Urunk, arra a megmérettetésre, amelyet majd az új iskolai év hoz számukra. De készítsd a tanárokat, a pedagógusokat is, Urunk, hogy ne csak tankönyveik legyenek, ne csak eszközeik, felszereléseik. Engedd meg, Urunk, hogy legyen hitük, legyen elegendő szeretetük, és legyen elég türelmük hivatásuk betöltéséhez. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, e hosszú, nagy hőség és meleg után, és köszönjük, Urunk, hogy szép csendesen élvezhetjük azt, ahogyan hűl a levegő, és ahogyan megitatod a kitikkadt száraz földet. Urunk, nincs több jó, amit te tőled kapunk, Urunk, az mindeneknek legjava. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy megérezhessük, és boldoggá lehessünk azáltal, hogy felismerjük, jó az Úr, boldog az az ember, aki te benned bizakodik. Jézus nevében adunk hálát, Urunk, azért, hogy meghallgattad könyörgésünket. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.